Első könyv, első fejezet, a nagy terem. 348 évvel, 6 hónappal és 19 nappal ezelőtt arra ébredtek a párizsiak, hogy valamennyi harang teljes erővel zeng és zúg a Cité, az egyetem és a város hármas övezetében. Pedig 1482. január 6-a nem olyan nap volt, amelynek emlékét megőrzi a történelem. Az esemény, amely már kora reggel megmozgatta Párizs harangjait és polgárait, cseppet sem volt jelentőség teljes. Nem támadtak pikárdiaiak vagy burgundiak, körmenet sem hordozott erekjetartót, diákok sem lázongtak a Lajos negyedben, ami félve tisztelt urunk királyunk sem vonult be a városba, sőt, még csak valami szép zsivány akasztás sem folyt a párizsi törvényszéken. De még holmi díszbe öltözött, kicicomázott követség sem érkezett, ami pedig a 15. században olyan gyakran megesett. Alig múlt két napja, hogy az utolsó efféle lovasmenet a flamand követeké, akiknek az volt a feladatuk, hogy a trónörökös és Flandriai Margit házasságát nyílve üssék, Bourbon bíboros úr nagy bosszúságára bevonult Párizsba. A bíborosnak a király kedvéért barátságos képpel kellett fogadnia a flamand polgármesterek bárdolatlan hordáját, s azt igen csinos moralitással, bolond játékkal és komédiával is szórakoztatnia kellett odahaza a Bourbon palotában, miközben csodás fali szőnyegeit záporeső csapkodta a kapun. Január 6-a, amely, mint Jean de Troyes mondja, mindenha felserkenti vala a párizsi sokaságot, kettős ünnep volt, mert ilyenkor időtlen idők óta egyszerre ülték meg a három királyok és a bolondok napját. Úgy hírlett, hogy ezúttal örömtűzgyújtás is lesz a Gréf téren, májusfa plántálás a Brack kápolna előtt, és misztérium játék a törvénypalotában. Mindezt a polgármester úr legényei szép ibolyaszín posztó zubbonyban mellükön nagy fehér keresztel előző nap harsona szóval tették közhírvé minden utcasarkon. A polgárok és polgárnők serege tehát házát, boltját lelakatolva kora reggel mindenfelől a három kijelölt hely valamelyike felé vette útját. Kiki döntött már, volt, aki az örömtüzet választotta, volt, aki a májusfát, és volt, aki a misztériumot. A párizsi szájtátiak ősi józan értelmének dicséretére azonban el kell mondani, hogy a sokaság zöme az évadhoz leginkább illő örömtűz, vagy pedig a törvénypalota teljesen fedett és zárt nagy termében színre kerülő misztérium felé iparkodott, és hogy a kíváncsiak egymással tökéletes egyetértésben hanyagolták el a szegény, gyéren díszített májusfát. Hadd dideregjen magánosan a Brack kápolna temetőkertjében a januári égboltozat alatt. Főként a palotához vezető útvonalakat özönlött el a nép, mert tudta, hogy a két nap előtt érkezett flamand követek jelen szándékoznak lenni a misztérium előadásán, valamint a bolondok pápájának megválasztásán, amire ugyancsak a nagy teremben kerül sor. Ezen a napon legkevésbé sem volt könnyű feladat bejutni a nagy terembe, pedig abban az időben a világ legtágasabb fedett csarnokának hírében állott. Igaz, hogy Szóvál akkor még nem mérte volt fel a Montargis kastély nagy termét. A palota előtti tér, amelyet végképp eltorlaszolt a nép, az ablakból nézelődő kíváncsiaknak úgy tűnt fel, mint valami tenger, amelybe 5-6 utca folyamtorkolat módjára árasztja pillanatonként az emberfejek újabb meg újabb özönét. A tömeg egyre dagadó hullámzása megtört a házak szegletein, amelyek meg annyi szírt fokként meredtek előre itt is, ott is, a tér szabálytalan medrében. A palota gótikus, a gótikus szó általános értelmezése teljesen helytelen, de teljesen elfogadott. Mint mindenki, mi is átvesszük hát, és ezzel a szóval jelöljük a csúcsíves építési modort, amely a középkor második felében felváltotta az első szakasz félköríves építészetét. Tehát a palota gótikus homlokzatának középpontjában a nagy lépcső, ahol a folytonosan fel alá örvénylő kettős áradat előbb megtört a középső pihenő alatt, majd széles hullámokban előzönlötte a két szélső hajlatot, mondom, a nagy lépcső oly szüntelenül ontotta a térre az embereket, ahogyan valamely zuhata gontja a vizét egy tóba. Kurjongatás, kacagás, ezernyi láb dobogása hallatszott. Nagy volt a lárma, a zsivaj. Ez a lárma és zsivaj időnként megkétszereződött. Az áramlat, amely a nagy lépcső felé sodorta a tömeget, olykor megtorpant, megbojdult, megkavarodott. Egy poroszló taszigáltott valakit, vagy egy polgármesteri drabant rúgtatta a lovát, hogy helyreállítsa a rendet. Csodálatra méltó hagyomány ez. A polgármester hivatalától a főistállómesteri bíróság, a főistállómesteri bíróságtól a pandúrok, a pandúroktól pedig a mi párizsi csendőreink örökölték. A kapukban, az ablakokban, a padlásnyílásokban, a háztetőkön ezernyi derék figura nyüzsgött. Higgadt, tisztes nyárspolgár valamennyi. A palotát szemlélték, a csődületet nézegették, és ezzel már be is telt minden vágyakozásuk. Mert nekünk párizsiaknak sokszor az is elég, ha a nézőket nézhetjük. A mi számunkra hallatlanul érdekes látványszámba megy már az olyan fal is, amely mögött valami történik. Ha megadatnék nekünk, akik 1830-ban élünk, hogy gondolatban elvegyüljünk a 15. századi párizsiak közé, és amúgy megtépázottan, összetaszigálva, bugnácsolva belépjünk velük a palotának abban roppant termére, amely 1482. január 6-án oly szűknek bizonyult. A látvány, amely ott fogadna, nem volna híjával minden érdekességnek és vonzó erőnek. Csupa régi holmit találnánk magunk körül, oly régit, hogy vadonat újnak vélnők valamennyit. Az olvasó engedelmével megkíséreljük képzeletben felidézni azt a benyomást, amely benne és bennünk támadt volna, ha e bekecses, dolmányos, zubbonyos tömeggel átlépjük a nagy terem küszöbét. Először is zúg a fül, káprázik a szem. Fejünk felett falfaragással borított, azurkékre festett, aranyliliomokkal ékesített kettős csúcsíves bolthajtás. Lábunk alatt váltakozó fehér és fekete márványlapokból összerakott padozat. Néhány lépésnyire tőlünk hatalmas pillér, azután még egy, és újra egy. Egészbe véve 7 pillér a terem hosszában, félszélességben támasztva alá a kettős csúcsívek boltvállát. A 4 első pillér körül kalmárok, üvegtől aranyfüsttől csillogó bódéi, a 3 utolsó körül tölgyfapadok, amelyeket lekoptatott és fényesre csiszolt a védők térdnadrágja és az ügyészek talárja. A nagyterem kerületén a magas falon véges végig ajtók, ablakok, pillérek között, kezdve Pharamondon a francia királyok végnélküli sora. Az árnyék királyok csüngőkarral és lesütött szemmel, a vitézés harcias királyok égre szegett tekintettel és magasra emelt kézzel. Aztán ezerszínű üvegtáblák a magas csúcsíves ablakokon, gazdagon és finoman mintázott szárnyak a terem széles kijárati ajtajain. Ez a sok, teljes egészében kék és aranyszínben tündöklő bolthajtás, pillér, fal, burkolat, borítás, ajtó, szobor, kissé fakó most is, amikor mi szemléljük, de nem sokkal később az úr 1549. esztendejében, amikor Du Breuil a hagyományoknak engedelmeskedve megcsodálta őket, már csaknem egészen eltűnt a por és a pókháló alatt. Képzeljük el ezek után azt az irdatlan téglány alakú termet a januári nap bágyat fényében, a falak mentén sodródó és a 7 pillér körül hullámzó tarka és lármás tömeggel, és már van is némi halvány képünk a látványról. Érdekesebb részleteit mindjárt megpróbáljuk szabatosabban is megjelölni. Kétségtelen, hogy amennyiben Ravaillac nem öli meg negyedik Henriket, a Ravaillac per ügyiratait nem helyezik el a törvényszéki palotában, és a cinkosoknak sem állott volna érdekükben, hogy az említett ügyiratok eltűnjenek. Nem agadtak volna tehát gyújtogatók sem, akik megfelelőbb eszközök hiány kénytelenek voltak felperzselni az irattárt, hogy az iratok is felperzselődjenek, és felperzselni a törvényszéki palotát, hogy az irattár is felperzselődjék, következésképpen és végezetül ez esetben elmarad az 1618-i tűzvész. Most is állana még a régi palota, és benne a régi nagyterem. És én ezt mondhatnám az olvasónak, eredj oda, és tekintsd meg magad. Ez nagy könnyebbség volna mind a kettőnknek. Én megtakarítanám, hogy megírjam, az olvasó pedig, hogy elolvassa ezt a fogyatékos leírást. Mindez pedig azt az újszerű igazságot bizonyítja, hogy a nagy események következményei kiszámíthatatlanok. Persze könnyen lehetséges, hogy először is Ravaillacnak nem voltak cinkosai, és aztán, ha véletlenül akadtak is, ártatlanok voltak az 1618-i tűzvészben. Mert erről a tűzről két más magyarázat is van, és mind a kettő nagyon hihető. Az első az a hatalmas, lábnyi széles és könyöknyi hosszú tüzes mennykő, amely, mint köztudomású, március 7-én éjfél után hullott az égből a palotára. A második Théophile négysoros verse. Rossz tréfa volt, rossz volt biza, hogy Párizsban justícia, mert a sok fűszert megutálta, csóvát vetett a palotára. A fűszer épice a régi francia nyelven a bíráknak adott ajándékokat is jelenti. A szójáték tehát nyilván úgy értendő, hogy justícia a sok megvesztegetést elégelte meg. De akárhogy vélekedjünk is, a törvényszéki palota 1618-i égésének politikai, fizikai és költői hármas magyarázatáról, sajnos egy tény kétségtelen, és ez maga a tűzvész. Ennek a szerencsétlenségnek köszönhető, de még ennél is inkább a különféle egymást követő tatarozásoknak, amelyek azt is tönkretették, amit a katasztrófa megkímélt, hogy ma már igen kevés áll a francia királyok első székhelyéből, ebből a Louvre-nál is öregebb palotából, amely már szép Fülöp idejében is olyan régi volt, hogy itt keresték Robert király Ilegaldus leírásából ismert csodálatos építményeinek maradványait. Csak nem mindez eltűnt a föld színéről. Mi történt vajon a kancelláriának azzal a szobájával, ahol Szent Lajos konszummálta volt a házasságát? Hát a kerttel, ahol posztó zubbonyban, újatlan félgyapjú zekében s ruhája fölött fekete szantál köpenyben Joinville-jel a szőnyegeken heverészve igazságot osztott. Hova lett Zsigmond császár szobája? Hová negyedik Károlyé, föld nélküli Jánosé? Hol van az a lépcső, amelyről negyedik Károly hirdette ki kegyelmi ediktumát? Hol van a kőpadló, amelyen Marcel a trónörökös jelenlétében gyilkolta meg Robert Clermonti grófot és Champagne tábornagyát? Hol van az a kiskapu, ahol Benedek ellenpápa bulláit tépték széjjel, és ahonnan teljes főpapi ornátusukban szégyenszemre kellett visszafordulniuk azoknak, akik a bullákat hozták, hogy egész Párizson végigvonulva városszerte nyilvánosan esjenek tettükért bocsánatot. Hát a nagy terem aranyozásával, azurszínével, csúcsíveivel, szobraival, pilléreivel, faragvány csipkészte roppant bolthajtásával, hát az aranyszoba, és az a kő oroszlán, amely úgy térdepelt az ajtó előtt lehorgasztott fejjel behúzott farokkal alázatosan, akár Salamon király trónszékének oroszlányai, amint hogy így illik is a nyers erőhöz, ha az igazság színe elé járul? Hol vannak a szép ajtók, a szép ablaküvegek és a finom vésetű vasalások, amelyek Biscornetnek bátorságát szedték, és Duancy művészi asztalos munkái? Mit művelt az idő, mit műveltek az emberek ezekkel a csodákkal? Mi jutott cserébe nekünk mindezért, az egész gall történelemért, az egész gótikus művészetért? A kétbalkezes de Brosse építész úr nehézkes nyomott körívei a Saint-Gervais díszkapun, íme ezt kaptuk, művészet gyanánt. Ami pedig a történelmet illeti, eleget fecseg emlékeiről az a vaskos pillér, amely még most is a patruszok mendemondáit visszhangozza. No, ez bizony nem sok. Térjünk vissza a valóságos régi palota, valóságos nagytermébe. Ennek a hatalmas párhuzamos oldalú négyszögnek egyik végét az a híres márványlap foglalta el, amely oly hosszú, széles és vastag volt, hogy, így mondják, Gargantua étvágyát is felgerjesztő modorban a régi lajstromok, ekkora szelet márványnak nem akadt párja az egész világon. Másik végében az a kápolna állott, amelynek számára 11. Lajos király Szűzmária előtt térdepelve mintáztatta meg önmagát, és ahová abban a feltevésben szállítatta át Nagy Károly és Szent Lajos szobrát, hogy e két szentnek, egyben francia király is lévén mind a kettő, erős befolyása van az égben, nem törődve azzal, hogy íjképpen két fülke üresen marad a királyi szobrok sorában. Ez a kápolna még új volt, alig 6 évvel ezelőtt készült el, és egészében azt a kedves és választékos építészeti ízlést képviselte, amely csodálatos szobrászatával, finom és mély cizellálásával a gótikus korszak végét jelzi nálunk, és a 16. század közepe tájáig tovább él a reneszánsz tündéri ábránt képeiben. A főkapu fölé vágott kis rozetta önmagában is tökéletes alkotása volt a törékeny bájnak. Szinte valami csipkéből vert csillagnak nézhette volna az ember. A flamand küldöttek és a misztérium előadására meghívott többi előkelőség részére a terem közepén levő nagyajtóval szemben a fal mentén aranybrokáttal bevont dobogót emeltek, külön bejáróval az aranyszobához vezető folyosó egyik ablakán keresztül. A misztériumot szokás szerint ott készültek bemutatni a márványlapon, és ezt már kora reggel ecélnak megfelelően szerelték fel. A pompás márványlap, amelybe sűrű rovátkákat karcolt a bírósági emberek cipősarka, meglehetősen magas, ácsolt gerendázatot hordozott. A gerendázat mindenünnen jól látható tetején állt a színpad, elfüggönyözött belseje pedig arra szolgált, hogy ott öltözködjenek a szereplők. Egy kezdetleges módon kívülről megtámasztott létrának volt a feladata, hogy fenntartsa az összeköttetést a színpad és az öltöző helyiség között, és meredek fokaival mind a belépést, mind a kilépést lehetővé tegye a színészeknek. Egyetlen szereplő, ha még oly váratlanul kellett is felbukkannia, egyetlen drámai fordulat vagy színpadi csattanó sem kerülhette meg ezt a létrát. Ártatlan és tiszteletre méltó gyermekkora a művészetnek és a színpadtechnikának. A márványlap 4 sarkán a paluta felügyelő 4 poroszlója állt, nélkülözhetetlen őrei a nép minden mulatságának, az ünnepségeknek és a kivégzéseknek egyaránt. Az előadás kezdetét akkorra tűzték ki, amikor a palota nagy órája elüti a delet. Bizonyos, hogy színi előadás számára ez bár meglehetősen késői időpont, de ez felelt meg a követeknek, így hát el kellett fogadni. A sokaság pedig már reggel óta várakozott. A derék kíváncsiak közül igen sokan napfelkelte óta a palota lépcsője előtt diderektek, sőt egyesek azt bizonygatták, hogy keresztbe feküdtek a főkapu előtt, és úgy töltötték az éjszakát, mert biztosak akartak lenni, hogy elsőknek jutnak be a terembe. Mint áradáskor a víz szintje, a percről percre sűrűbb tömeg is emelkedni kezdett a falak mentén, dagadni a pillérek körül. Aztán kicsordult a párkányzatra, a párkányzat díszítéseire, az ablakok könyöklőire, a falkiugrásokra, a szobrok kiszögeléseire. A bezárt, bebörtönzött, összesajtolt, megtaposott, fulladozó néptömeg zajgásába már jóval a követek érkezésére kitűzött idő előtt bántó, kelletlen mellékzörejeket vegyített a feszélyezettség, a türelmetlenség, az unalom, e szabados és hóbortos nép fegyelmezetlensége, a hosszú várakozás, fáradalma és az a sok terpatvar, amely egy-egy hegyes könyök vagy egy-egy szeges talpú cipő miatt tört ki, mint untalan. Az ember már más sem hallott, mint síránkozást és szitkokat, a flamandok, a polgármester, Bourbon bíboros, a palota felügyelője, Ausztriai Margit, a pálcás poroszlók, a hideg, a meleg, a rossz idő, a párizsi püspökök, a bolondok pápája, a pillérek, a szobrok, egyszer egy zárt ajtó, máskor meg egy nyitott ablak ellen. Mindez nagy mulatságára szolgált a tömegben szétszórt diákbandáknak és inasoknak, akik ezt az elégedetlenséget még a maguk kaján csipkelődéseivel is tetézték, és mondhatni, tűszúrásokkal fokozták az általános rossz hangulatot. Volt ott többek között néhány jókedvű gézengúz, aki beverte az ablaküveget, vakmerően a párkányra ült, és onnan irányította pillantását és a gúny fegyverét hol befelé, hol kifelé, hol a teremben, hol meg a téren szorongó tömegre. Gúnyosan majmoló mozdulataikról, kitörő nevetésükről, a terem túlsó felé levő társaikkal váltott csúfolódó megjegyzéseikről könnyen meg lehetett állapítani, hogy ezek az ifjú írástudók nem osztoznak a többi jelenlevő unalmában és fáradtságában, és igen jól értenek ahhoz, hogy abból, ami épp előttük van, olyan látványosságot hámozzanak ki a saját szórakoztatásukra, amely türelmet ad a további várakozáshoz. Lelkemre mondom, ez itt nem más, mint Johannes Frollo de Molendino, jeltott egyikük egy csinos, csúfondáros arcú szőke ördög fiókára, aki egy oszlopfő akantusz levelű díszítéseire lógaszkodott. Mondhatom, a Malom János név igen találó kegyelmedre, mert lába karja szakasztott úgy jár, mint a malom négyágú vitorlája, ha belekap a szél. Mióta van itt? Az ördög kegyelméből több, mint 4 órája, válaszolt Johannes Frollo. Remélem, ezt az időt javunkra számítják a purgatóriumban. Hallottam, amikor a palotabéli kápolna 7 órai nagymiséjén a szicíliai király 8 énekese az első verset intonálta. Szép kis énekesek, tódította a másik. Vékonyabb a hangjuk, mint a csúcsos süvegük. A király mise alapítványt tett Szent János úr tiszteletére, előbb tudakozódhatott volna Szent János úrnál, vajon kedveli-e a provanszi kiejtésű latin zsoltár éneket. Csak azért tette, hogy a szicíliai király istenverte énekeseinek foglalkozást szerezzen, kiáltotta élesen egy öregasszony az ablak alatti tömegből. 1000 párizsi font egy miséért. No, de engedelmet kérek, méghozzá a párizsi vásárcsarnok tengeri hal árusításának bérbe adott adóbevételéből. Csét, vénasszony, szólt egy kövér és megfontolt személyiség, aki a halaskofa mellett állt és befogta az orrát. Igenis nagy szükség volt a mise alapítványra. Vajon azt szeretné inkább, hogy a király újra megnyavajásodjék? Derék beszéd, szőr Zsille Cornu, udvari szőrme kikészítő és szűcsmester, Le Cornu szó szerint szarvas szarvat viselő, kiáltott az oszlopfőn csimpaszkodó kisdiák. Valamennyi iskolás fiú kitörő nevetéssel fogadta a királyi bundák szegény szőrme kikészítőjének és szűcsmesterének szerencsétlen nevét. Le Cornu, Zsille Cornu, hajtogatták egyesek. Cornutus et hirsutus, szarvas és bozontos, tette hozzá más valaki. Persze, hogy az, tódította a kis lurkó az oszlopfőn. Mi nevetni valóban ezen? A tiszteletre méltó Gilles Le Cornu testvére, Jean Le Cornu mesternek, a király udvarbírájának, és fia Machiel Le Cornu mesternek, a Vincennes-i fő erdőmesternek. Mind a ketten, apa is, fia is, párizsi polgárok és házas emberek. A derültség megkétszereződött. A pocakos szörme kikészítő és szűcsmester nem felelt semmit, és azon igyekezett, hogy elrejtőzzék a mindenünnel rászegeződő tekintetek elől, de hasztalanul izzadt és fújtatott. Minden erőlködése csak arra volt jó, hogy széles gutaütésre hajló méregtől, haragtól bíborló arcát, mint valami éket a fába, egyre inkább beszorítsa szomszédainak válla közé. Végül valaki, épp olyan hájas, tömzsi és tiszteletreméltó férfi, mint ő maga, a védelmére kelt. Szégyen, gyalázat! Iskolás gyermekek merészkednek így beszélni egy polgárral. Az én időmben megveszőzték volna, aztán ugyanazon a veszőnyalában égették volna meg az ilyeneket. Az egész banda kiáltozásban tört ki. Ennyi, ki az, aki ilyen jól megmondta? Ha-ha, ki az a kuvik madár? De hiszen ez André Műsznyé mester, szólt az egyik diák. Megismerem, mert egyik a négy esküt egyetemi könyvkereskedőnek, felelte a másik. Ebben a butikban mindenből négy van, kiáltott a harmadik. Négy nemzetség, négy fakultás, négy ünnep, négy számtartó, négy választó, négy könyvkereskedő. Hát akkor négyszeres lárvát is kell csapni a tiszteletükre, mondta Jean Frollo. Müsznyé, felgyújtjuk a könyveidet. Müsznyé, megverjük az inasodat. Müsznyé, megbosszantjuk a feleségedet. A derékkövér odart kisasszony, aki olyan friss és jókedvű, mintha özvegy volna. Hogy vinne-e benneteket az ördög, dörmegte André Müsznyé mester. Hallgass, André mester, szólt Jean, aki még mindig az oszlopfőn lógott. Hallgass, hallgass, vagy a fejedre pottyanok. André mester felpillantott. Úgy tetszett, hogy egy pillanatig a pillér magasságát és a gaszfickó súlyát becsülgeti, aztán fejben megszorozza ezt a súlyt a gyorsaság négyzetével, és nem szólt semmit. Jean győztesként maradt a csatatéren, diadalmasan folytatta. Megtenné, pedig egy főesperes testvére vagyok. Szép urak ezek a mi egyetemi embereink. Nem képesek megbecsülést szerezni a kiváltságainknak, még ilyen napon sem, mint ez a mai. Elvégre a városban májusfa van és örömtűz. A szitében misztérium, bolondok pápája és flamand követség, az egyetemen pedig semmi sincs. Szité tulajdonképpen a belső város, óváros Párizsban, a Szajna nagyobbik szigete. Itt áll a Notre Dame székesegyház és a törvénypalota is. Pedig a Maubert tér éppen elég nagy, szólt az egyik ifjú tudós, aki az ablakpárkányon szállásolta el magát. Le a rektorral, a választókkal és a számtartókkal, kiáltott Johannes. Nekünk is örömtüzet kellene gyújtanunk ma este a Gajár mezőn, folytatta a másik diák. Mégpedig André mester könyveiből. És az írnokok pulpitusaiból, mondta a szomszédja, és a pedelusok pálcáiból, és a dékánok köpőládáiból, és a számvevők szekrényeiből, és a választók teknőiből, és a rektor zsámolyaiból. Le, kiáltotta ki Jean mély hangon. Le André mesterrel! Le a pedellusokkal és az írnokokkal, le a teológusokkal, orvosokkal, jogászokkal, le a számtartókkal, választókkal, és le a rektorral. Itt a világ vége, suttogta André mester, és befogta a fülét. Épp jókor emlegetjük a rektort. Most megy át a téren, kiáltott az egyik diák az ablakban. Mindenki a tér felé fordult. Igazán, Tibó mester van ott. A mi tiszteletre méltó rektorunk? Kérdezte Jean Frollo du Moulin, aki nem láthatta, mi történik odakint, mivel hogy az egyik belső pilléren kapaszkodott. Igen, bizony, felelték a többiek, csak ugyan ő az, Thibault mester, a rektor. Valóban a rektor volt, és vele az egyetem összes magasrangú tisztségviselői. Ünnepélyes menetben vonultak a követek elé, és e percben éppen a palota előtti téren haladtak keresztül. Az ablakban tolongó diákok csúfondáros megjegyzésekkel és gúnyos tapssal fogadták őket. Az első erőteljes sortüzet a társaság élén haladó rektor szenvedte el. Jó napot, rektor úr! Ha-ho! Jó napot! No! Mit keres itt ez a vén szerencsejátékos? Ha? Ott hagyta a kockáit? Nicsak hogy üget azon az összvéren. Hosszabb a füle, mint az állaté. Ha-ho! Adj Isten, Thibault rektor úr! Tibalde aleator! Kockavető Tibaldus. Vén hülye! Vén szerencsejátékos! Isten éltesse! Sokszor robott dupla hatost az éjjel! Ó, micsoda hitvány figura! Csak azért hengerelték, nyújtották, kalapálták, hogy a játékot meg a kockát imádja. Hová igyekszik így Thibault? Tibalde ad dados! Vesztes Tibaldus. Hátat fordítva az egyetemnek és a város felé ügetve. Bizonyára lakást keres a kockás Thibault utcában, kiáltotta Jean de Moulin. Az egész banda mennydörgésszerű hangon örjöngő tapssal kísérve ismételte ezt a csúfondáros szójátékot. D. kocka. Thibault a D. utca hasonlóan hangzik, mint a Thibault a D. utca, vagyis kockás Thibault utca. Ugye? Ugye, rektor úr? Lakást keres a kockás Thibault utcában. Ugye ördög biblia forgatója, ugye, ugye? Aztán a többi tisztségviselőre került a sor. Le a pedelusokkal! Le a pálcamesterekkel! Mondd csak Robin, Poussipin, kicsodazott! Gilbert de Sully, Gilbertus de Sulliaco, az ottani kollégium kancellárja. Nesze! Itt a lábbelim! Jobb helyen állsz, mint én, vágd a pofájába! Saturnalicias mittimus etzenuces. Íme farsangi diákot küldünk, Marcialis idézet. Le azzal a hat fehér karinges teológussal. Ezek teológusok? Azt hittem, hogy ez a hat fehér lúd, amelyet Szent Genoveva a rónyi hűbör birtokért adott a városnak. Le az orvosokkal! Le a sarkalatos kérdésekről és a választott tárgyakról szóló tudományos vitákkal. Szent Genoveva kancellárja, nesze a sapkám. Jogtalanul mellőztél, úgy bizony. Átadta a helyemet a normandiai nemzetségben a Borzsvidékről való kis Ansanio Falzaspadának, csak azért, mert olasz. Igazságtalanság, mondta rá valamennyi diák. Le a Szent Genoveva kancellárjával! Ha-ho! Joachim de la de Horsmester! Ha-ho! Louis de Huy! Ha-ho! Lambert Hochtmá! Ördög vigye a német nemzetség gonnokát, és a palotabéli kápolna káplányait a szürke kámzsájukkal együtt. Komptonécis szürkis, seude pellibus szürkis béleltis. Ahó, művészetek mesterei, szép fekete köpenyesek, szép piros köpenyesek. Gyönyörű kísérete van ám a rektornak. Az ember azt hinné, hogy a velencei dózse készül menyegzőre a tengerrel. Oda süssá! Szent Genoveva kanonokjai! Pokolba a kanonokokkal! Claude Choart abbé! Claude Choart doktor! Talán Marille Giffardot keresi? A Gratigny utcában található, ágyat vet a Szajhák királyának. Így nevezték az erkölcsrendészeti felügyelettel megbízott hivatalnokot. Mari megfizeti neki a 4 dénárját, quator denarius. Autonum aldomásum. Aut unum aldomásum. Akarja, hogy kegyelmednek is fizessen valamit? Pajtások! Ez itt Simon Sanquin mester, a pikárdiai választó, és mögötte a nyerekben a felesége. post equitem sedet atracura. A lovas mögött ott ül a sötét gond. Fel a fejjel, Szimon mester! Jó napot, választó úr! Jó éjszakát, választóné asszonyság! De boldogok, hogy mindezt láthatják, sóhajtotta az oszlopfő kőlombozatában gubaszkodó Johannes de Melendino. Eközben André Müsznyé mester, az egyetem esküd könyvkereskedője, Zsille Karnu mesternek, a királyi bundák szörme készítőjének és szűcs mesterének füléhez hajolt. Azt mondom, uram, hogy itt a világ vége. A diákság még sohasem mutatkozott ilyen féktelennek. A század átkozott találmányai tehetnek mindenről, azok tesznek tönkre mindent. Az ágyuk, csatakígyók, mozsarak, és főként az a dögvész, amely ugyancsak Németországból érkezett hozzánk, a könyvnyomtatás. Vége a kézírásnak, vége a könyvnek. A könyvnyomtatás megöli a könyvkereskedelmet. Közeledik a világ vége. Magam is azt tartom, azért is terjed annyira a bársony divatja, mondta a szőrme kereskedő. E pillanatban megcsendült a déli harangszó. Sóhajtott fel egyszerre az egész tömeg. A diákok elhallgattak, aztán nagy rendezkedés kezdődött, lábak és fejek mozgolódása, általános robbanásszerű köhögés és zsebkendőbe trombitálás. Mindenki elhelyezkedett, megfelelő pontra állt, ágaskodott, csoportosult, majd nagy csend támadt. Minden nyak megnyúlt, minden száj tátva maradt, minden szem a márványlapra merett. De ott még semmi sem mutatkozott. A palota felügyelő négy poroszlója még mindig ott állt mereven és mozdulatlanul, mint négy szobor alak. Minden szem a flamand követek számára fenntartott emelvény felé fordult, az ajtó zárva maradt, az emelvény üres. Ez a tömeg három dologra várt reggel óta. A délre, Flandria követségére és a misztériumra. De csak a dél érkezett meg pontosan. Na, ez már mégiscsak sok volt. Egy, két, három, öt percet, negyed órát várt a tömeg. Semmi se történt. Az emelvény elhagyottan tátongott, a színpad néma maradt. A türelmetlenséget harag váltotta fel, ingerült megjegyzések repkedtek, igaz ugyan, hogy egyelőre csak halk hangon. A misztériumot, mormogták tompán az emberek. Az agyak forrongtak. Vihar hullámzott a tömeg felszínén, de egyelőre csak a moraj hallatszott. Az első villámot Jean Dumoulin pattantotta ki. Kezdjétek már a misztériumot, és ördög vigy a flamandokat! Kiáltotta teli tüdővel, kígyóként tekeregve az oszlopfő körül. A tömeg tapsolt. A misztériumot, visszhangozták az emberek, és pokolba Flandriával. Ide azzal a misztériummal, mégpedig azonnal, folytatta a diák. Máskülönben komédia és moralitás helyett azt hiszem felakaszthatjuk a palota felügyelőjét. Moralitás a középkorban divatos, erkölcsi tartalmú drámai műfaj. Jól beszél, kiáltott a nép. Kezdjük is mindjárt a poroszlókon az akasztást. Nagy helyeslés volt a válasz. A négy szegény ördög elsápadt és egymásra tekingetett. A sokadalom feléjük nyomult, és a poroszlók már látták is, hogy a fából készült gyenge melvéd, amely köztük és a tömeg között állt, meghajlik és behorpad a nyomásra. A pillanat válságos volt. Akasztófára velük, kiáltozták mindenfelől. Ebben a pillanatban fellebbent az imént leírt öltözőhelyiség kárpitja, és olyan személyiségnek nyitott utat, akinek már puszta megpillantása is elég volt, hogy a tömeg hirtelen megtorpanjon, és haragja, mint egy varázsütésre kíváncsisággá alakuljon át. Csend legyen! Kiabálták minden oldalon. A nyugtalan minden tagjában reszkető személyiség közelebb lépdelt, s minél közelebb ért a márványlap széléhez, annál inkább térdhajlásra emlékeztetett a hajbókolása. Eközben lassacskán helyreállt a nyugalom. Már csak az a halk moraj hallatszott, amely a tömegek némaságából árad. Urak és dámák, szólt. Polgárok és polgárnők. Bátrak leszünk a bíboros úr ő eminenciája előtt elszavalni és eljátszani a mi asszonyunk Szűz Mária igazságos ítélete című nagyon szép moralitást. Én alakítom Jupitert. Ő eminenciája e percben Ausztria hercege igen tisztelt követségének kíséretében időzik. A követség ez idő szerint a Budész kapunál az egyetem rektorának ünnepi beszédét hallgatja. Mielőtt a bíboros úr ő eminenciája megérkezik, nyomban elkezdjük az előadást. Biztos, hogy legalábbis magának Jupiternek kellett közbelépnie, hogy a palota felügyelő négy boldogtalan poroszlója megmeneküljön. Ha olyan szerencsések volnánk, hogy mi találtuk légyen ki ezt a szóról szóra igaz történetet, következésképpen mi volnánk felelősek érte, mi asszonyunk a kritika előtt, akkor most nem lehetne ellenünk szegezni a klasszikus szabályt, nec Deus interzit, Isten ne keveredjék a dologba. Jupiter urunk öltözéke egyébként nagyon szép volt, és mivel sikerült minden figyelmet magára vonnia, nem csekély mértékben járult hozzá a tömeg megnyugtatásához. Jupiter fekete bársonnyal borított aranyszegecses melvértet és aranyozott, ezüst gombokkal ékített két csúcsú föveget viselt. Olyan zordonan viselkedett, hogyha nem fedi piros festék és dús szakál arcának egy-egy részét, és ha nem fog kezében csillámokkal meghintett és aranyfüst szalagokkal teleaggatott aranyozott kemény papír tekercset, amelyben a gyakorlott szem könnyen felismerhette a villámot, és a görög módi szallaggal átkötött lábának hús színe ki nem látszik, Berry úr seregének valamelyik breton íjászával is kibírta volna az összehasonlítást.